Boldog új esztendőt kívánok kedves hallgatóimnak, és az új év első elmélkedésének a címe talán egész évre megjegyezhetjük. A cím így szól: nagyobb, még nagyobb csűrök. Az igazi gazdagságról lesz szó. Odaszólt valaki a nép közül: mester, szólj testvéremnek, ossza meg velem az örökséget. De ő elutasította: ember, kitett engem bíróvá vagy végrehajtóvá köztetek? Vigyázzatok, fordult a többiekhez, őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyomban való bővelkedéstől függ az ember élete. Aztán ezt a példabeszédet fűzte hozzá: egy gazdag embernek bőséges termést hozott a földje. Így okoskodott: mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a termést, tudom már, mit teszek, lebontom csűreimet, és nagyobbakat építek. Oda gyűjtöm a termést és minden vagyonomat. Aztán elégedettem mondom: ember, van elég vagyonod, sok évre eltart. Nyugodjál meg végre, egyél, igyál, élvezd az életet. De Isten így szól hozzá: esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Ki lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék. A fő példabeszéd előtt van egy kis bevezető történet, ami a tanítás apropója. Egy ismeretlen megszólítja Jézust, segítsen elsimítani közte és a testvére közti viszályt. Szóljon, hogy ossza meg az örökséget. Jézus határozottan elutasítja a kérést. A nyilvánvalóan tévedésből, félreértésből felvetett problémára a válasz: Jézus nem azért jött-e világra, hogy polgárjogi ügyekben döntőbíró legyen. Ember, kitett engem bíróvá vagy végrehajtóvá köztetek? Máskor is előfordul, hogy Jézust világi hatalomnak vélik vagy remélik sokan. Ez a kis epizód indítja el a kapzsiságról szóló tanítást. Az alaptétel ez: nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. És következik maga a példabeszéd. Nagyobb, még nagyobb csűrök. A mindennapi életből vett színes kis történet. A bőséges termésnek örvendő gazdag ember semmilyen okosabb dolgot nem talál ki, mint hogy még több, még nagyobb csűröket épít, és azokba gyűjt mindent, a termést és összes vagyonát. Mai ésszel és gondolkodásmóddal nézve még butácska is ez az ember, hiszen vagyonát csak felhalmozza, és rajta ül évekig, és élvezi az életét, mint a germán mitológiában az a sárkányán lett óriás, aki rátelepszik a kincsre, de ős neki se hasznos. Még arra sem gondol, hogy az így őrzött vagyon értéktelenné válik, és figyeljünk, a világ törvényei szerint sem tesz semmi hasznosat. Tehát még csak nem is isteni törvények, világi törvények és szokások szerint az sem jut eszébe, hogy befektesse, kamatoztassa. Kettős értelemben is esztelen, nem csak az örökké valóság, hanem földi szokások, szabályok szerint is. Vicces formában szoktuk mondani, most nem a csűrök, még nagyobb csűrök, amikor a matracok vannak tele a pénzzel. Hát ez is előfordult már a mindennapi életben. tehát földi szokások szerint is ostobaság. Szinte karikatúra szerűen rajzolja meg Jézus ennek a szerencsétlennek a személyét. Szó szerint a pillanatnak élő ember, mert elegendő számára a jelen helyzet felmérése. Bár torzlátással emlegeti a jövőt, hogy van elég, nyugodj meg, egyél, így áll, valójában azonban mégsem, tehát nem hívő szempontból, világi szempontból sem gondolkodik helyesen, nem fél a jövőtől, hiszen még világi értelemben sem biztosítja azt. Ennél sokkal súlyosabb probléma az, hogy végső távlatokban sem gondol a jövőre. Még az éjjel. Most már áttér a történet az örökkévalóság tartományába. Jézus a legtöbb esetben szeretettel és finoman beszélt arról, hogy egyszer véget ér az életünk. Főleg példabeszédekben szólt arról, hogy a meghívások befejeződnek, a lakodalmas ház bezárul, a hálót partra húzzák, elkezdődik az aratás. Néha a korának prófétai stílusában felhasználva sok ismert apokaliptikus díszítő elemet érzékeltette mindezt, mint egy az egész ember életre kivetítve, sokszor meg kedves, egyszerű kis példabeszédekkel. De soha nem tette mindezt azért, hogy a megfélemlítés eszközeivel vegyen rá és szorítson minket a jóra. Még egyszer mondom, de nagyon sokszor elhangzott, hogy vigyázzunk az álproféták mai világvége jövendőléseitől, megfélemlítéseitől. Ez nem felelne meg az atya elgondolásának és a szabad akaratnak, mivel döntéseink megfélemlítésből fakadnának. Jön a vég, jön a világvége, ezért félelemből. Nem. Az igazi, hogyha a szeretet eszközeivel hív minket a mennyegzős lakomára. Tehát józanul és reálisan kell tudomást vennünk arról, hogy a nekünk ajándékozott minden kincsről, talentumról, szellemi-lelki javakról számot kell adnunk. Erre nem félelemmel gondolunk, de józanul és reálisan, hogy az idő lejár, és az átadott kincsekről, akármilyen kincsekről számot kell adnunk. Kevés ember tudja ezt előre kiszámítani, a véget időzíteni, ezért legtöbbször, ha nem is mindig hirtelenséggel, de váratlanul történik ez a számadás. Ezért mondja, még az éjjel. Számon kérik. Egy most még ismeretlen nagy felismerésben szembesülünk egész életünkkel, tetteinkkel. Jézus a lélek számon kéréséről szól, de az egész emberi életet jelenti itt. És most jön egy nagyon érdekes dolog, mert azt várnánk, hogy a számon kérés ezután a gazdag ember túlvilági jövőjéről szóljon. Tehát a szokványos formában, hogy most akkor számon kérik lelkedet, és ugye keresztény hagyomány szerint a pokolba jutsz, vagy a tisztulás állapotába a bűneid miatt. A harmadik ugye lehetőség a mennyekországa. De szó sincs erről, mert ugyan megemlíti, hogy számon kérik lelkedet, de nem arról szól, hogy mi lesz a túlvilági jövője, hogy az ilyen önző élet után mi lesz a sorsa az örökké valóságban, nem. Mert keresztény neveltetésünk és tudományaink itt csodálkozva megtorpannak. Az éjjel megjelenő úr noha említi a számonkérést, de nem szól a túlvilági szenvedésről, vagy esetleg tisztulásról. Hirtelen, mint egy anyagiassá válik a példabeszéd, és azt kutatja, mi lesz a vagyonnal. Nagyon érdekes fordulat ez, és meglepő, a kérdező urat, mintha az érdekelné, mi lesz a sorsa a fölhalmozott értékeknek. Tehát érthetetlen, mert meghal az illető még az éjjel, számon kérik, és a következő kérdés nem az lenne, amit mi megszoktunk volna, hanem mi lesz a vagyonnal. Vajon miért? És itt jön Jézusnak a emberileg is a csodája, hogy ez egy, említettem, különös példabeszéd, a saját gondolkodás móddal felrázni. Itt látszólag nincs szó az örökkévalóságról, üdvösségről, tisztulásról, kárhozatról. Nem azt kérdezi az Úr, hogy mi lesz veled, mi lesz az örök sorsod, hanem az, hogy mi lesz a felhalmozott vagyonnal, a csűrökbe menekített értékekkel, egy szóval összefoglalva, mi lesz az anyagiakkal. Hát miért érdekli ez őt? Mert mi nem így kérdeznénk, mert keresztény megszokásaink alapján, mi lesz vele, meghalt, jaj, hová jut, mi lesz a lélekkel a halál, mégpedig a hirtelen halál után? Döbbenten állnak majd ott a rokonok a holtteste körül, és kérdezik, hogy hol van most ő ezek után. Nem erről van szó, mintha megszakadna a történet, és visszalép az anyagi világra, az esztele, és megmondom, hogy miért, mert az esztelen gazdag annyira belegabajodott szűk világába, hogy csak saját gondolkodás módján keresztül lehet felrázni. Érdekli is a lelke és a jövője. De hogyha egy kicsit a saját gondolkodás módjába lép be a szerető Isten, és azon keresztül próbálja felrázni, mai divatos szóval szinte sokkolni, akkor talán van remény. A hirtelen megszólaló Úr azt ecseteli, szinte materiálisan, hogy az élet befejezésekor mi lesz a vagyonnal. Ki lesz? Van-e örökös? Ráhagyta-e valakire? Vagy annyira nem gondolt semmire, és annyira szűklátó körű és vak, szétkapkodják a vagyont, abban a pillanatban, ahogy lehunja a szemét, elherdálják, ellopják, tönkre teszik, méltatlan örökösök lesznek. Igen, ez az, ami még talán hat. Valakit a saját világának képeivel felrázni. Éppen a kihagyásos módszer miatt szép ez a kis példázat. Tehát ez a kihagyásos módszer, hogy a számon kérik lelkedet, a mondat nem folytatódik az ő sorsáról, de lélekben folytatódik, jön a felrázás, hogy gondolj csak arra, amit itt hagysz. Mi lesz azzal? Lám, ha így semmisül meg minden, amit fontosnak véltél, ezt már nem mondja el, ez csak benne van a felrázásban, ha ez megsemmisül. A csűrök, a matracban lévő vagyon, ugye ma így mondanánk, megsemmisül, széthullik, akkor vajon a sokkal értékesebb dologgal mi lesz, ha ennyire beszűkültél? Mi lesz a sorsod? Hová mész? Hol leszel te magad? Ha ennyire beszűkültél, hogyan fogadod be a végtelent? A mondatok hiányosak. Még az éjjel számon kérik lelkedet, majd a vagyon pusztulásával folytatódik, ki lesz mindaz, amit szereztél. Nem szól arról, milyen lesz a lelki számonkérés, de aztán hozzáteszi, hogy így jár az, aki kincseket gyűjt magának. nem mondja meg, hogy hogyan jár. Csodálatos költői stílus, ez szinte szaggatott költői stílus, éppen azért, mert a láthatatlan mondatokat és olvashatatlan, szemmel olvashatatlan mondatokat mi magunk mondjuk el. Tehát ez tulajdonképpen, ezt a példabeszédet úgy kellene nagyon lassan felolvasni, hogy nagy szüneteket tartani, és amikor látszólag a vagyon sorsáról van szó, akkor egy hatalmas szünetben arra gondolni, igen, de hát és a többi, és én. Tehát valahogy így gondolt el Jézus, hogy mint ahogy nagyon sokszor mondtam már, hogy a példabeszédek bennünk folytatódnak. Szaggatott stílus, de végsem, mégis nem szaggatott, mert az Isten szeretetével ezt ki tudjuk egészíteni. Istenben gazdagodni. Végül egy csodálatosan szép, rövid kifejezésben feloldódik a történet, és irányt ad azoknak, akik nem találják helyüket a világban. Akik bezárkoznak szellemi, lelki, anyagi kincseiket, tehát bármi, amit Isten, még egyszer mondom, van akinél az anyagi kincsek jelentik ezt a dolgot. Van akinél az, hogy saját magát nem adja át, szellemi, lelki kincseit, de mindenkinek van valami. Istenben gazdagodni azt jelenti, hogy szegényé lenni. Mindent, amit ajándékként kaptunk, visszaadni Isten teremtményeinek, a rászorulóknak, éhezőknek, szomjazóknak. Erre Jézus számtalanszor figyelmeztet, kiemelten a gazdag ifjú történetében, de számtalan más helyen is. Isten országának a titka pedig a fordított értékrend. Az a boldog, aki másokat boldogít, lélekben szegény, mert nem tekint semmit teljesen a sajátjának, és úgy él, mintha semmi sem volna az övé. És pontosan ettől boldog, mert minden az övé, az egész világ, de semmi miatt nem szenved, hogy elveszíti. Gondoljunk Szent Ferencre, az egész teremtett világot, az egész földet a magáinak tekintette, és minden testvérnek szólított, de nem gyötrődött azért, hogy elveszíti, mert övé is volt, de mégsem volt az övé. Ez volt a boldogság, hogy nem gyötörte semmi, nem kínoszta semmi, és mégis örülni tudott. Ez vonatkozik a nyolc boldogságra is, meg a Istentől kapott kincsek átadására is, hogy úgy vesszük, mintha nem lenne a miénk, egy kicsit mindenre úgy tekintünk. Még ha jogilag a miénk, akkor is. Kicsit a végletekig vittem az elmélkedést, ugye, de ez megint csak olyan, hogy hiába fogják megkérdezni, hogy mit tegyünk, megint elsősorban egy látásmód. Ha valaki ezt belülről látja és érzi, akkor lesz boldog, és akkor a cselekedeteiben is megnyitja azokat a bezárt csűröket, akár már ma délelőtt. Recept nincs arra, még egyszer mondom, nincs, hogy ki hogyan élje meg a saját életében. De nincs olyan ember közöttünk és a hallgatók között, és ezt mondom az egyházközségben is, a templomban is, nincs olyan ember, aki ne találna egy nálánál szegényebbet, betegebbet, magányosabbat, vagy akárhol rászorulót, egy közösséget, egy egyént, egy kórházat, bármit. Nincs olyan. Tehát akkor, kedves hallgatóim, Istenben szeretnénk gazdagodni mindnyájan, és így is kérünk közösen az Úrtól összetett kézzel az új esztendőben igazi gazdagodást.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hírpercek.
Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Németh Zsuzsa.